Kedves hallgatóink, az Északerdő ZRT ismét elindítja hagyományos téli különvonatát Mahócára, ahová a Lilafüredi Állami Erdei Vasút menetrend szerinti járművei nem közlekednek. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal két külön napon, két alkalommal indul az Úzmara Express a havaserdők kiránduló helyek felé január 31-én és február 7-én. A különleges járat nem csak egy vasúti utazás, hanem igazi téli kaland, a szerelvény a zúzmarás fák, befagyott patakok és hóval borított hegyoldalak között kanyarogva juttatja el az utasokat a Bükk egyik legcsendesebb vidékére. Bózsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét kérdeztük a kirándulás részleteiről, valamint a biztonságos túrázás fontosságáról. Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala. Január 31-én az Úzmara Express ismét elindul Mahócára. Bózsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel nem csak a különleges kirándulásról beszélgetünk majd, hanem szó lesz arról is, hogyan lehet biztonságosan túrázni most a havas erdőben, ebben az extrém hidegben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük előbb a kirándulással. Milyen útvonalon halad majd a Zúzmara Express, illetve milyen látnivalók, programok várják a résztvevőket a különleges utazáson?
És egy helyes bítéssel is kezdenék, mielőtt az útvonalat bemutatnám. Ugye január 31-éről beszélünk, hogy ez egy szombati nap, azonban pont, hogy ide jöttem a rádióba, akkor szóltak a kollégák, hogy az összes hely elkelt az adott napra, úgyhogy gyorsan meg is nyitottunk egy új napot, úgyhogy ahogy hirdettük, hogy egyetlen egy napon fog közlekedni, ezt kicsit helyesbíteném, mert nem egy napon, ugyanis erre a napra már minden hely elkelt, úgyhogy úgy döntöttünk közösen a kollégákkal, hogy február 7-én csinálunk egy újrázást, és ez azt jelenti, hogy akkor február 7-én szombaton is várjuk majd ugyanerre a programra, és szeretettel a kedves vendégeket, úgyhogy erre lesz most lehetőség, hogy ezeket a helyeket majd feltöltsék a vendégeink. És akkor maga ugye az útvonal, az egy nagyon különleges, már alapból is én azt gondolom egy olyan attrakció, hó nélkül is, ahova érdemes ellátogatni, hiszen nem járt szájvonalról beszélünk. Nagyon sokan azért ismerik ugye Miskolc és Garadna közti útvonalat, ez egy 14 kilométeres szakasz, és egy kicsit rövidebb, egy 10-11 kilométeres szakasz maga a mahócai szárnyvonal jelenleg járható része, olyan attrakciókkal, mint például a sziklabevágás, vagy például Andókút, ez egy lefolyástalan kis forrásföld, ami egy csoda, én azt gondolom nyári időszakban is, de azért most ez a színfalakat így kicsit fölbővítette a havastáj, és tényleg azt gondolom, hogy egy olyan különleges élményt tud adni ez az Úzmara Express ezzel a nagy mennyiségű hóval, ami egyedülálló, főleg a tekintetben, hogy ha azért visszaemlékszünk, azért ilyen mennyiségű hó a Bükkben azért elég régen volt már.
Hol áll meg elsőként a szerelvény?
Elsőként ugye indulunk ugye a célállomástól, tehát egészen ugye a Dorottya utcáról fogunk indulni, és egy célállomás ugye Mahóca, de természetesen, hogyha valaki szeretne menet közben leszállni, és ezt jelzi, akkor ezt meg tudjuk tenni a megállóinknál, Andókúton mindenképpen meg fogunk állni. Nagyon sokan választják például még egy havas időben is, ugye most nincs tűzjutási tilalom természetesen, ezért mondjuk egy Andókúti téli piknikezés az egy nagyon kedvelt elfoglaltság, amikor kijönnek hozzánk az Úzmara Expressre, de azért egy erdei séta kiinduló pontja is lehet, hiszen ugye a tanösvény, ugye ez a bagoly tanösvény, amit szerintem sokan ismernek, és egy nagyon szuper kitáblázott kis útvonal, azt is előszeretettel szokták használni, és akkor sokan így Andókúton leszállnak, és így vesznek részt ezen a kis túrán, de többen úgy gondolják, hogy például a Varbújtóhoz elkirándulnak, innen is akár Mahócáról, vagy akár Andókútról is ez egy szuper útvonal lehet.
Tehát itt van egy fakultatív program is, aki el akar egy bizonyos pontot megnézni, ami éppen érdekli, akkor azt megteheti.
Így van mindenképpen, és ugye, hogyha szeretne valaki egy picit úgymond lakott területre is bemenni, akkor azért ugye Varbújtó mellett ott már ugye a település is közel van, szeretne megint egy forró teát esetleg, akkor erre is lehetősége van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja, tehát ez egy tipikus olyan program, aki megtalálja a kis számítását. Mert nagyon sokan egyébként, amire nem is gondolnánk, de hogy fotózás miatt jönnek, és nem csak a Bükk látványa az, ami vonza a fotósokat, hanem érdekes, hogy a kisvasút is ilyen szempontból egy nagyon attraktív fotózási téma, és ilyen főleg ilyen havastájban. Úgyhogy nagyon sok olyan fotós is eljön és csatlakozik a túrához, aki maga a kis vonatot szeretné ilyen körülmények között fotózni.
31-én és 7-én is akkor két járat indul, Körülbelül mennyi ideig tart egy-egy túra?
Hát ez úgy néz ki, hogy ugye ezek fakultatív túrák, 9:40-kor és 13 óra 5 perckor indulnak föl Dorottya utcáról. Ugye ezek a szerelvények, ezek mind a két időpontban így fognak megtörténni, visszafele pedig 11:35-kor és 15 óra 15 perckor indul Mahó utcáról a vonat. Azt nagyon fontos azért elmondani, hogy az mindig, és itt a következő téma pont aktuális lesz, hogy ezt mindig szoktuk kérni, hogy ha esetleg valaki úgy dönt, hogy nem belünk jön vissza, hanem mondjuk netalántán visszatúrázik, azért akár még a fővonalra is, főleg nyári időszakban ez ilyen rendszeres program szokott lenni, hogyha kijön valaki mondjuk nyári időszakban erre a szárnyvonalra, és ugye visszatúrázik a fővonalra, mondjuk Garadnára, akkor ezzel a jeggyel igénybe tudja venni a fővonali vonatunkat is. Hogyha ezt valaki esetleg megteszi, akkor mindig kérjük, hogy tájékoztasson minket is, hogy tudjuk róla, hogy neki esetleg ne várjunk a többiekkel rá.
Kiket várnak elsősorban erre a kirándulásra? Főleg gyerekeknek szól, felnőtteknek, vagy éppen családoknak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye erre szerintem azért úgy általában minden turisztikai szereplő beszokta lőni azt a célközönséget, hogy ki az, akiket vár igazából, de mi ezt nem nagyon szeretnénk így megszabni, azért abban a szempontból se, hogy én úgy gondolom, hogy itt a gyerekes szülők is megtalálják, hogyha csak rövid túrát szeretnének tenni, ugye az említett tanúsvényen, akkor ők is nagyon szuper programot tudnak szervezni a gyerekekkel, vagy esetleg itt még ugye azt is megtehetik, hogy hiába havastáj, de akár egy piknikezés is, sőt, még akár egy szalonnasütés egy ilyen havastáj van, azért az nagyon extrém tud lenni, én azt gondolom. Egy csepegtetett kenyér, ahogy serceg a zsír, és közben ugye havastáj van, azért annak van egy feelingje, van egy varázsa, én úgy gondolom, és ahogy említettem, akár az idősebb korosztály is, hiszen a maga túra sem kötelező, hogyha ebből a szempontból nézem, akkor hogyha csak maga mondjuk a kisvasúti programon vesz részt valaki, és feljön Mahócáig, a havastájba, ugye ezen a nem járt szájvonalon, egy nagyon rövid, míg ugye megtörténik a körüljárás, sétálott egy kicsit a jó levegőn, a tiszta levegőn, a hóban, és utána visszajön a vonattal, akkor ezt is megtehet. Tehát, hogyha valaki nem érzi magával az erőt, hogy egy nagyobb túrát tegyen, akkor is én azt gondolom, ez egy szuper program.
Mit érdemes magunkkal vinni egy-egy ilyen túrára? Gondolom, hogy az öltözetnek is azért nagy szerepe van abban, hogy megfelelően érezzék majd magukat, és ne fázzanak, ne ázzanak el. Tehát, hogy mire érdemes ilyenkor figyelni?
Mi nagyon sok túrát viszünk egész évben, nálunk már van egy ilyen kicsit ilyen félig vicces mondás, hogy ha valaki nem jelenik meg egy ilyen túrán, 30-40-50, sokszor 100-200 főről is beszélünk, fehér tornacipőben akkor már nem is igaz a túra, nem is igazi. Azt mindenképpen javasoljuk, hogy a megfelelő öltözék természetesen saját jó felfogott érdekből is az meglegyen. Azért röpködnek a mínuszok, tehát azért látjuk, hogy bár ugye most mond hétvégén meg kis felmelegedés, de azért napközben is nagyon sok esetben ugye mínuszfokok lehetnek, és azt kalkuláljuk bele, hogyha mondjuk valaki városból jön, akkor azért a Bükkben, ha csak mondjuk Miskolc belvárosát és mondjuk a Csanyik völgyet nézzük, akkor az a 3-5 fok azért mindig megvan szinte, tehát hogy azért hidegebb vannak, ugye azért nagyon sokszor ezek ilyen benapozásmentes völgyeken is lehet túrázni, ott akkor még jobban csökkenhet a hőmérséklet, tehát ugye a réteges öltözködés, és ugye ez majd összefügg a következő témánkkal is. Azt viszont nagyon fontos elmondani, hogy a réteges öltözéssel is azért óvatosan kell olyan szempontból, bár ugye ezt valaki mindig fixen veszi, hogy minél jobb több ruhát magamra veszek, annál jobb, de azért itt a szellőzés az nagyon fontos, tehát hogyha leizzadunk nagyon, akkor aki volt már esetleg mondjuk a északabbi részében is túrázni, mint ahogy mi is, ott nagyon odafigyelnek erre, hiszen a hipertónia pont ettől tud fellépni, hogy mondjuk valaki nagyon-nagyon leizzad, és akkor hirtelen utána, amikor a hideg miatt ugye a kihűlés sokkal veszélyesebb lehet, tehát azért a réteges öltözködésnél is arra figyeljünk, hogy azért jó tudjon szellőzni a testünk, tehát hogy ne melegedjünk ki, vagy azért ne olyan erőltetett menetbe nyomjuk a túrát, hogy nagyon gyorsan leizzadjunk. Az fontos elmondani még ehhez is, hogy ugye picit, hogyha valaki az anatómiával is képben van, akkor azt tudni kell, hogy az egyik legfázékonyabb szervünk az a vesénk, és ilyenkor azért arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen szervénket védünk például, vagy ha mondjuk a légzés technikára gondolok, ami egy persze kicsit ilyen bagatell dolognak tűnhet egy átlag embernek, de érdemes odafigyelni arra, hogy miket védjük, hogy védjük a szájunkat, az orrunkat. Természetesen mindig javasoljuk, hogy az orrunkon keresztül vegyük a levegőt, tehát ne szánkon keresztül lélegezünk ilyen nagy, tehát ilyen -10 fok alatt pláne nem. Bár ugye erre szoktuk szintén kollégákkal, így erdész kollégákkal sokszor mondani, hogy az emberben is van egy ilyen kis beépített hőmérő, ez pedig az orra, mert hogyha -10 fok alá csökken a hőmérséklet, és beszívjuk ezt a kicsit bükki nedves levegőt, akkor ugye a kis orrszőrénk összetapadnak, tehát hogy általában mi is onnan tudjuk, hogy -10 fok alatt van a hőmérséklet, és talán az egyik legfontosabb, ha a réteges öltözködésről beszélünk, akkor a lábbeli, amiről mindenképpen beszéljünk, tehát hogy nem a fehér tornacipőre gondolok, hanem megfelelő bakancs, megfelelő méretű bakancs, az nagyon-nagyon fontos, és vízálló legyen az a bakancs, tehát azért ilyen nagy hóban ezek a túraútvonalak azért nagyon sok esetben ezek a túraútvonalak nincsenek ugye eltakarítva, tehát itt nem a miskolci járdákról beszélünk, tehát elkerülhetetlen az, hogy nagyobb és hosszabb ideig, húzamosabb ideig ki van téve ennek a vizes környezetnek a bakancsunk, hogyha ez még az első 10 percben átázik, akkor az nagyon kellemetlen tud lenni a következő időszakban.
És ilyenkor jól jöhet egy kis forró tea, illetve némi elemózsia is.
Igen, hát hogy ezt tudni kell, hogy a hóba való túrázás, hogyha ezt valaki intenzíven művelte már, akkor az azért sokkal nagyobb energiát igényel, illetve majd az a következő szakasz lesz pont a beszélgetésnek, hogy arról is beszéljünk, hogy nem csak az, hogy több energiát igényel, hanem ugye hosszabb ideig is tart, tehát hogy azért nekünk jó meg kell tervezni is, hiszen ugye rövidülnek a nappalok, sokkal hamarabb ránk sötétedhet, azért egy téli túra alkalom, hogyha általánosan beszélünk. És ugye a folyadékpótlás, illetve az energiabevitel is ilyenkor meghatványozódik, sokkal több kalóriát égetünk el, tehát igen, legyen nálunk mindenképpen egy kis élelem, akár energiaszelet, bármi, amivel gyors az energiaszintünket fel tudjuk vinni. Ilyen szempontból az a cukros dolgok is jöhetnek, egy jó kis cukros teja, bár nem javasoljuk egyébként a túlzott cukorbevitel, de azért egy ilyen túra alkalma nem árt, hogyha van nálunk egy termoszban jó kis meleg cukros teja, ami azért segíthet. Az fontos elmondani, hogy ilyenkor azért nem javasoljuk, hogy alkoholt fogyasszunk. Tudom, hogy ez így hirtelen egy kis melegséget hozhat az emberi szervezetbe, de ezt nagyon nem javasoljuk, hogy téli időszakban ugye alkoholt fogyasszunk, vagy a túrázás során se, hanem maradjunk így a természetesen a forró teánál is, és a kis élelemnél, amivel tudjuk pótolni az elvesztegetett energiánkat.
Mi történik abban az esetben, ha az időjárás rendkívül kedvezőtlenül alakul, zuhog az eső, esetleg szakad a hó, mínusz 20 fok körüli hőmérséklet, ami nem biztos, hogy biztonságosá teszi az utazást, ebben az esetben készül egy B-terv is?
Mindenképpen azt javasoljuk, itt ez most sok szálon tudnám futtatni erre a választ. Az egyik az, hogy ha beszélünk egy kicsit erről a biztonságvonalról, tehát hogy mi okozhatja a problémát, tehát nyilván beszélünk ónos esőről, ugye extrém hidegről, fagyról, hirtelen besötétedik, az általában egyébként nekünk az a tapasztalatunk, hogy a pánikot, amikor mondjuk egy túrázó pánikba esik, vagy nagyon megijed, két dolgok hozza általában, vagy az, hogy eltéved, vagy nagyon sokszor az, amikor besötétedik hirtelen, ilyenkor rövidülnek ugye a nappalok, és ettől megijed, hogy besötétedik, és akkor nem fog visszajutni, még hogyha tudja az utat is. Ugye pont a hó miatt látjuk azt nagyon sokszor, hogy az ösvényeket is elfedi a hó. Tehát ugye azért tavasz időszakban, nyári időszakban könnyű, mert ugye van egy kiárt út, azt azért, ha követjük, akkor általában azért záros határidőből itt a bükkbe jutunk egy olyan helyre, ahol utána biztonságosan megközelíthetünk mondjuk egy település, de azért, mikor behavazódik az ösvény, akkor azért ez hogyha valaki már volt havastájban, azért ez nagyon csalókás tud lenni, illetve azért nagyon sokszor ugye a fa törzsei történő jelölés is behavazódik, ugye főleg, hogyha még egy hófúvás van, és akkor mondjuk nem látjuk ezeket a jelzéseket, tehát ilyenkor azért azt javasoljuk, hogy olyan helyen túrázzunk, amikor főleg ilyen extrém időjárás várható, amit ismerünk, úgy is ismerünk, hogy nem csak a jelzés alapján, hanem 100% biztonsággal el tudunk menni, és tudunk tájékozódni ezeken a helyeken, illetve a veszélyforrásokra még picit rákanyarodva, nagyon sokszor ugye a problémát az okozza, hogyha mondjuk egy picit vizesebb a hó, nedvesebb, vagy mondjuk van egy behavazott erdő, és mondjuk elkezd esni az eső, akkor ugye ez a hóteher, ugye ez ágak leszakadását okozhatja, ami nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Mi pont az egyetemen, hát ez már nem most volt, mert is azért már 20 éve voltam egyetemista, de például végeztem, ott nagyon sokszor kísérleteket, és akár nagyon érdekes, hogy mondjuk egy ilyen fél kilós, egy kilós ágdarab leszakadása is, mondjuk egy 10-20 méteres magasságban milyen károkat tud okozni. Nagyon sok kísérlet volt, és megdöbbentő. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durva megdöbbentő, hogy milyen károkat tud okozni, és nem akarok senkit ijeszgetni, de azért azt látni kell, hogy például az emberi testnek a felépítése, vagy például a fejünk, a koponyánk, nagyon-nagyon jó bírja például a statikus terhelést. Ugye ez azt jelenti, hogy ha valakinek extrém módon ugye nyomják a fejét, akkor azt nagyon-nagyon nagy, tehát el tudja viselni, viszont a dinamikus terhelést nagyon rosszul viseli a koponya is, illetve a fej. Ez azt jelenti, hogyha például egy ilyen nagyon pici kis ágdarab is rásik a fejünkre, akkor nagyon könnyen beszakadhat, bezúzhatja a fejünket, úgyhogy azért is óvatosan kell ilyen szempontból túrázni az erdőbe, hogyha látjuk, hogy nagyon nagy a hóteher, vagy hogy elkezd esni az eső, és ez a nedves hó miatt elkezd peregni az ágak, akkor azért ez nem csak annyi, hogy a fejünkre fog koppintani, hanem nagyon komoly sérülést is tud okozni, illetve hogy a fakidőlések is ilyenkor azért megszaporodnak, hiszen ugye amikor van egy ilyen fagy, illetve főleg, amikor már olvad is, és van egy átázott talaj, akkor azért sokkal könnyebben tud kifordulni egy-egy, mondjuk, ha már bükkhegységben vagyunk, egy bükkfa is, hiszen tudjuk, hogy neki nem karógyökere van, mint egy tölgyfának, hanem sokkal könnyebben tud bekövetkezni egy ilyen fakidőlés, ami szintén veszélyes lehet ránk nézve. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy megfelelően készüljünk föl, kommunikációs eszköz mindenképpen lehetőség szerint legyen nálunk feltöltő akkumulátorral, és ami így ezt a részt így keretbe foglalja, amit szeretnénk kérni, hogyha valaki túrázni indul, akkor lehetőség szerint ne egyedül tegye meg, hanem közösségben. Ha viszont mégis úgy dönt, hogy egyedül indul útnak, mert persze ez is ilyen is lehet, akkor viszont mindenképpen a családtagjait értesítse, hogy mennyi időre megy, mikor tér körülbelül vissza, és körülbelül milyen útvonalon fog közlekedni, hogyha esetleg bármi gond lenne, akkor a család tudjon intézkedni.
Igen, erre még rátérünk. Az a kérdés okafogyottá vált, hogy megkérdezem, hogy mennyire népszerű ez a kirándulási forma, hiszen pillanatok alatt elfogyott minden jegy a járatokra, de hány évvel ezelőtt indította el első járatát Mahócára az Északerdő Zrt., illetve a Lilafüredi Állami Erdei Vasút, és milyen céllal?
Hát ez messzire vezet ez a kérdés, ugye a eredetileg 1920-ban épült a Lilafüredi kisvasút fővonala, utána nem sokkal rá, ugye közel 3,5 évvel később készült el ugye a mahócai szárnyvonal, eredetileg fanyagszállításra hozták létre. Igazából a turizmus szempontjából a fénykorát az olyan érdekes, de ugye a 60-as években élte, amikor ilyen 300 000-es utasforgalmat is bonyolított. Onnantól igazából töretlen ugye a turisztikai népszerűsége. Most is azért, ha megnézzük, még Miskolc város tekintetében kutakodunk egy kicsit, akkor látjuk, hogy jelenleg első számú turisztikai attrakciója Miskolcnak. Ugye ez abból adódik, hogy a Diósgyőri vár is sajnos most a barlangfürdő nem üzemel, és ugye mivel mi körülbelül úgy pozícionáltuk magunkat mindig is, hogy a második vagy harmadik legjelentősebb turisztikai attrakcióról beszélünk Miskolc városában, most előréptünk az első helyre, tehát nagyon-nagyon kedvelik a kisvasutat, ha pedig a mahócai szárny alatt nézzük, ezek a tematikus programok most már több mint 20 éve folyamatosan mennek. Korábban is voltak egy-egy, viszont ott nyilván a pályállapotával voltak gondok, amikor ugye a pálya nem tette lehetővé azt, hogy ezen ilyen szintű programokat szervezzünk. És ugye maga a túrázás az a Covid óta lett ennyire népszerű, tehát hogy eddig is voltak persze turista szervezetek, meg eddig is ugye nagyon sokan, tehát hogy egyéni szinten is azért sokan üzték ezt a sportot, ha fogalmazhatok így, de azért a Covid volt az, ami igazán ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, ilyen igazi tömeg sporttá tette a túrázást, és mindenki is. Tehát ugye az erdei látogató szám az exponenciálisan ment föl ugye a Covid óta, és nagyon sokan meg is maradtak, mert megszerették. Ennek ellenére egyébként, hogy én azért nagyon sok, hogy is fogalmazok, ilyen intő dolgot mondtam ezzel kapcsolatban, a téli túrázással kapcsolatban, de azért ennek ellenére azt szeretném, hogyha a hallgatóban is az marad be, hogy ez egy szuper dolog, tehát hogy akár gyerekekkel, akár barátokkal, vagy ha nyugdíjasok összeállnak, én mindenkinek javaslom, hogy menjenek ki a téli erdőbe, hogyha beleszippantunk ilyenkor a levegőbe, a havastájba, akkor azt gondolom, hogy az tényleg úgy nem csak testileg, hanem szellemileg is, és lelkileg is feltölti az embert, úgyhogy én összességében azt mondom, hogy tartsuk be a szabályokat, meg figyeljünk oda, de azért egy havas erdőben, itt akár a Bükkhegységben, akár kisvonattal, akár egyéni kirándulást szervezve kijutni, az egy csoda, ezt ne hagyják ki.
Igen ám, ez egy csoda, de azért beszélnünk kell arról is, hogy biztonságosan szabad csak túrázni. Hosszú évek óta nem esett ennyi hó Magyarországon, és nem volt ilyen extrém hideg sem az elmúlt időben, ami a túrázók részéről is különleges odafigyelést kíván. Már eddig is több olyan esetről hallottunk, amely alkalmával természetjárók tévedtek el, és kerültek bizony elég nehéz helyzetbe, és csak a szerencsének, illetve az összefogásnak volt köszönhető, hogy nem történt tragédia. Mit tudunk tanácsolni azoknak, akik ilyenkor télen is szeretnék az erdőt járni, milyen szempontokat kell figyelembe venniük ahhoz, hogy biztonságban elérjenek a céljukhoz, illetve haza is érjenek?
Az alfa és az omega mindennek szerintem a felkészülés, tehát hogy megfelelően készüljünk fel erre akár félnapos, egynapos, vagy akár csak egy órás túrára. Ami nagyon fontos, és még nem tettünk erről említést, az önismeret. Itt most arra gondolok elsősorban az önismeretbe, hogy tisztában legyünk, és jól férjük fel az állóképességünket, az adott helyismeretünket, a tudásunkat és az erőlétünket. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne vállaljuk túl magunkat. Mindenképpen érdemes erről beszélni. Illetve, hogyha kijutunk ilyen helyekre, és nem vagyunk vagyunk gyakorlat túrázók, vagy egyébként nem sportolunk, egyébként csak gondoljuk, hogy szeretnénk egy ilyen havas túrát tenni, akkor viszont nagyon-nagyon sok olyan helyszín van, akár itt is tudunk mondani egy jó párat, ami alkalmas erre, akár a hámorítónak a körbesétálása, akár lilafüredentett havas séta, vagy kimegyünk akár Garadnára, ugye a fővonali kis vonatra is ott teszünk egy kis sétát, vagy akár a fensíkon tudunk, ott azért kevésbé van ez a veszély, hogy eltévedünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha reálisan mérjük fel azt, hogy mennyi időt szeretnénk a szabadba tölteni, milyen állóképességgel rendelkezünk, akkor nem lesz gond. Ha valaki viszont úgy gondolja, hogy elég, hát ezt majdnem azt mondom, hogy bátor, de nem bátor, hanem elég jó felkészült ahhoz, hogy egy komolyabb, akár egy egynapos vagy félnapos túrát is megtegyen, és akár mondjuk a, nem tudom, háromkőre szeretne kimenni, vagy buzgókőre, vagy olyan helyekre, ami tényleg egy csoda. Ezeken a helyeken természetesen sokkal kevesebb túrázóval is fog találkozni. Talán ez a kicsit ez a önmagunkba fordulás, elmélyülés és lelki feltöltődés még inkább tetten érhető. Akkor viszont tényleg készüljünk föl arra, hogy ha esetleg eltévedünk, és ahogy nagyon szépen fogalmaztat, és hogy legyen B-tervünk, tehát hogy mindig legyen egy olyan terv a fejünkben, hogy bár hiába bízunk meg magunkba 100%-osan, meg a ruházatunkban, mi van akkor, ha véletlenül megcsúszunk. Mert ugye nem beszéltünk, hogy hiába valaki nagyon sportos, nagyon felkészül, de azért ugye nagyon sokszor ugye a szikla kibúvások miatt, a kövek miatt, amikor haladunk egy ilyen ösvényen, és mondjuk jeges, havas, eltakarja, ráesett, ónos eső, nem veszük észre. Vagy például, aki túrázott sokat, az tudja, hogy mondjuk egy ág, egy lehullott ág darab is, ami rálépünk, az megvezeti a lábunkat, elcsúszik, tehát akármennyire is jó bakancs, akármennyire jó ruházatunk, akármennyire vagyunk ott fejben, meg sportosak vagyunk. Sajnos ezt az erdész kollégák nagyon sokszor meg tudják erősíteni, a hóba rálépünk egy nagyobb ág, egy hosszabb ág darabra, az megvezeti a lábunkat, és azonnal ugye csúszunk, és ilyenkor van az, amikor kimegy a lábunk, és ugye esni is tudni kell, hogy szoktam mondani, de lehet olyan, hogy kifordul a bokánk, megsérülünk, és segítségre van szükségünk. Ilyenkor ugye a mobiltelefon az, ami nagyon gyorsan tud segíteni, viszont előfordulhat olyan helyzet is, hogy nincsen térerő. Na, az már egy extrém szituáció, ne talán pont ez akkor következik be, nem a túra elejé, hanem mondjuk a túra végén, amikor fáradtabbak is vagyunk, már éppen hazafelé indultunk, már éppen sötétedik, és éppen nincsen térerő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezekre a helyzetekre is érdemes felkészülni. Tehát mindenképpen a hátizsákban is azért nagyon sok olyan dolgot tudunk venni, és akár sportboltokban is bárhol beszerezhető olyan kis hőtükrös takarók, ami súly szempontjából nem számít extrémnek, be tudjuk tenni a hátuzsákunkba, nem is drágák annyira ezek a felszerelések, de hogyha mi úgy gondolunk, hogy egyedül indulunk, és nincs, aki mondjuk elszalad és gyorsan segítséget hív, és azért hosszabb útra megyünk, nagyobb távolságra, mondjuk lakott területre, akkor azért ilyen dolgokra is érdemes, én azt gondolom, beruházni, akár egy powerbankra, mert azért ugye ilyenkor sokkal jobban merül az akkumulátor a telefonba, és ott fotózunk, stb. Tehát, hogy ilyenkor azért, hogyha erre vállalkozunk, akkor a felkészülésnek én azt gondolom, egy picit intenzívebbnek kell lenni, és gondolkozunk előre egy kicsit több forróta, egy picit több étel, hogy legyen nálunk, hogyha ne találta úgy lakó, hogy tovább kell kimaradnunk a tervezetnél.
És hát mindenképpen talán célszerű ilyenkorra egy rövidebb túrát tervezni, hiszen sokkal hamarabb elfáradunk, nem tudjuk, hogy mikorra érünk ahhoz a bizonyos célig el, illetve hamarabb sötétedik, tehát ilyenkor én úgy gondolom egy tapasztalt túrázó is inkább rövidebb távokat válaszol, illetve számomra érthetetlen volt mindig, hogy egy nagyobb túrára elindulnak egyedül, amikor nincs kitől segítséget kérni, hogyha esetleg bajba kerül a túrázó. Szerintem az is egy jó tanács lenne, hogy azért ne induljunk útnak egyedül, különösen akkor, ha nem vagyunk még annyira tapasztaltak ebben.
Igen, bár ugye azért azt látjuk az elmúlt időszakban is, hogy azért nagyon sokszor azért, hogyha most egy kicsit extrébebb vizekre veszünk hegymászók vonatkozásában is, tehát aki tényleg azért nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkező hegymászók is, vagy mi sajnos elvesztettünk egy hegymászó kollégát nem is olyan régen, nagyon-nagyon tapasztalt volt, nagyon képzett volt, mégis sajnos úgy adta ki a helyzet, hogy fogalmazhatok így, hogy szerencsétlen helyzetbe került. Szóval én azt gondolom, hogy sokszor az élet ilyen szempontból is kiszámíthatatlan, és amikor extrém körülmények között vagyunk, tehát hogy elvesztettem a komfortzónákban vagyunk, akkor ez még hatványozottabban ki tud jönni sajnos, és ahogy Igen, fogalmaztál, ugye az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ne egyedül induljunk el, hanem társakkal, és hogyha valaki úgy gondolja egyébként, mivel ez, hogy említettem is, egy nagyon népszerű elfoglaltság lehet, vagy sport, én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy találunk magunk mellé olyan társat, aki velünk jön. Ez nem biztos, hogy családtag, akár egy szomszéd, akár egy ismerős, akár csak most már nagyon sok közösségi oldal, a social media, ahol tudunk magunknak találni társat, és az egy nagyon fontos dolog, igen, hogyha már nem egyedül vagyunk, hanem akár ketten, hárman, négyen, akkor ha bármi probléma történik, és akár nincs téredő, vagy bármi, akkor a másik társunk tud segítséget hívni számunkra. Én azért azt hangsúlyozom mindenképpen, mert most is ugye egy picit a negatív dolgokról beszéltünk, de azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ettől függetlenül én, most ez így furcsa az elmondottak után, de mindenkit azért arra biztatok, hogy menjünk ki a természetben minden szempontból, és nem csak télen, hanem tavasszal, nyáron, hiszen ahogy szoktam mondani, nem csak a testünket, hanem a lelkünket is fel tudjuk tölteni az erdőbe. Én tényleg hiszek abban személyesen is, hogy a legjobb gyógyszertár a világon az erdő, illetve a legjobb terápia is az erdőben tetten érhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a fajta elfoglaltságunkat semmi esetre se váltsuk ki, se az online térrel természetesen, sem másmilyen olyan lehetőséggel, akár egy tévénézéssel, vagy szobában ücsörgéssel, illetve még egy dolgot azért ne felejtsünk el, hogy azért az elmúlt időszakban viszonylag ritkán fordult elő, hogy azért ilyen szép táj fogadott minket. Tehát, hogyha most visszatekintünk, pont erről beszélgettünk is itt kicsit az adás előtt, hogy azért mikor volt ilyen nagy mennyiségű hó a térségünkben, és mikor ezt talán legközelebb, hogyha feltesszük ezt a kérdést, erre se tudunk választ adni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ilyen lehetőségek, mint ami most is van, akár az Uzmar Expressről beszélünk, akár csak arról, hogy teszünk egy túrát, jól felkészülve, de ne hagyjuk ki.
Kedves hallgatóink, az Északerdő ZRT ismét elindítja hagyományos téli különvonatát Mahócára, ahová a Lilafüredi Állami Erdei Vasút menetrend szerinti járművei nem közlekednek. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal két külön napon, két alkalommal indul az Uzmara Express a havaserdők kiránduló helyek felé január 31-én és február 7-én. Bózsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét kérdeztük a kirándulás részleteiről, valamint a biztonságos túrázás fontosságáról.